Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Hadházék rátámadtak egy papra, miért harangozott. Elég az erőszakból, közölte a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Rétvári Bence a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, hogy a ferenciek terén keddel hadházi Ákosék agresszíven egy ferences szerzetesre támadtak, akinek az volt a bűne, hogy harangozott egy templomban. Elfogadhatatlan, hogy hétről hétre növekszik az erőszak és növekszik az agresszió az ellenzék részéről. Most már egy békés szerzetesre is rátámadnak csak azért, mert egy templomban harangoznak, ahogy évszázadok óta mindig. Elfogadhatatlan az erőszak, elfogadhatatlan az agresszió, ezt meg kell állítani, fogalmazott az államtitkár. Ha van akarat, akkor meg lehet állítani az illegális migrációt, jelentette ki az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára Szegeden. Zsigmond Barna Pál a Migráció Kutató Intézet által a 2015-ös Európai Migrációs Krízis 10. évfordulója alkalmából rendezett konferencián újságíróknak azt mondta, ha van akarat, stratégia az illegális migráció megállítására, akkor hozzá lehet rendelni hatékony eszközöket, hiszen a magyar rendszer működik. A politikus úgy fogalmazott, a magyar rendszer nagyon egyszerű, védeni kell a külső határokat, az Európai Unión kívül kell átvenni a kérelmeket, hatékony kiutasítási rendszerre van szükség, a segítséget azokba az országokba kell vinni, ahonnan kibocsátják a menekülteket, és fel kell lépni az embercsempészek ellen. Az ukrajnai háború, illetve a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködés legfontosabb kérdéséről egyeztetett orosz kollégájával, Szergej Lavrovval Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárca vezető az orosz kollégájával folytatott tárgyalását követően kiemelte. A legfőbb kérdéseket tekintették át az ukrajnai háborúval, illetve a gazdasági és energetikai együttműködéssel kapcsolatban, s egyúttal leszögezte, hogy Szergej Lavrovval a legnehezebb időszakban is meg tudnak vitatni minden kérdést. Én itt most aláhúztam Magyarország békepárti álláspontját. Aláhúztam azt, hogy Magyarország abban érdekelt, hogy minél előbb béke legyen a szomszédságunkban. Már 3,5 éve szembesülünk az ukrajnai háború drámai következményeivel, és azt szeretnénk, ha ez a háború minél előbb véget érne, hangsúlyozta. Összehangolt, előre eltervezett, ténybeli alapot nélkülöző műveletnek nevezte a Szőlő utcai javítóintézettel összefüggő lejáratú akciót a Fidesz frakció vezetője a közösségi oldalán. Hozzátette, annak hátterében felbukkan egy külföldi titkosszolgálat is. Kocsis Máté tegnapi nyilatkozatára hivatkozott jelentés fényében az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának tagjaként a pedofil álhír kapcsán azt írta, ma végre a nyilvánosság számára is kiderült, hogy a Szőlő utcai bűnügyben nincs kiskorú áldozat. Ebből következően a pedofília büntettesen valósulhatott meg. Az is kiderült, hogy a folyamatban lévő büntetőeljárásnak nincs egyetlen olyan érintettje sem, aki politikus vagy más közéleti szereplő lenne, tette hozzá. Kocsis Máté rámutatott arra. Az is kiderült, hogy a Szőlő utcában például Magyar Péter állításával ellentétben nincs gyermekotthon, kiskorúak börtöne van, ami zárt, zsilipelt intézmény, ahová nem lehet csak úgy bemenni, a fogvatartottakat is rendőrök kísérgetik. Az is kiderült, hogy azon személyek, akik terhelően nyilatkoztak kormánytagok állítólagos érintettségéről, a kihallgatásuk során visszakoztak, és jelezték, hogy csak alá nem támasztott hallomásokra alapították, amit mondtak, emelte ki. Az is kiderült, folytatta a frakcióvezető, hogy Juhász Péter videójában az a bizonyos Zsolti bácsi pusztán kitaláció. Az Ózdi járásban nincs is gyermekotthon, írt a bejegyzésében. Mindezek mellett az is kiderült, hogy a lejárató akció egy összehangolt, előre eltervezett, ténybeli alapot nélkülöző művelet, melynek hátterében felbukkan egy külföldi titkosszolgálat is. Összegezte Kocsis Máté, megjegyezve, folytatjuk. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős idő várható, de a délnyugati harmadban jobban felszakadhat, gomolyosodhat a felhőzet. Ott akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Egyre inkább hazánk keleti, északkeleti felén kétharmadán számíthatunk, szorványosan esőre, záporra. Az északkeleti szél nagy területen élénk, délelőtt északkeleten néhol még erős lesz. A hőmérséklet az ország északi felén döntően 14 és 19, míg délen 20 és 25 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Hajdani Józsefné, a 40 nap az életért imaszolgálat koordinátora ismerteti a mozgalom tevékenységét, célkitűzését. Papildikó kolléganőm riportját hallják.
Hajdani Józsefné vagyok, Magdi, a 40 nap az életért ima bőjt békés jelenlétnek a budapesti szervezője vagyok. Életvédő tapasztalataimat kamatoztatom ebben az ima szolgálatnak a összefogásában, ami egy nemzetközi kampány része. A világ 671 városában velünk együtt fognak most a következő kampányon imádkozni. Annak érdekében, hogy akik az anyaméhben megfogantak, azok meg is születhessenek. És ez egy olyan keresztény összefogás, amiben felekezettől függetlenül képviselhetjük azokat a kis megfogant életeket, amik az édesanyák méhében esetleg válsághelyzetbe kerülve veszélyeztetve vannak, hogy egy terhesség megszakításnak lesznek az áldozatai. És szeretnénk, hogy ez Magyarországon ne a halál kultúráját építsük tovább ennek a beavatkozásoknak a révén, hanem segítsük a kismamákat abban, hogy a gyerekeiket megtarthassák, és így az életkultúráját tudjuk építeni itt Magyarországon.
Említette, hogy az életvédelem terén szerzett tapasztalatait tudja így kamatoztatni. Melyek ezek, milyen tapasztalatokat szerzett ezen a területen?
Hát az első tapasztalat az az érintettségem, hogy három gyerek megszületése után a házasságom megromlott, és egy parázna kapcsolatban magam is egyedül maradtam a problémával, és éltem a törvény adta lehetőséggel, hogy a terhesség megszakítást választottam. És több évvel később, egy olyan 6-7 évvel később depressziós lettem, és a gyerekeim nagyon aggódtak értem, és ezt látva úgy láttam, hogy tényleg ezzel most már valamit kezdenem kellene, hogy nem mertek magamra hagyni. Féltek, hogy valami kárt teszek magamba, és akkor elmentem egy depressziós rehabilitációra, és ott sokat segítettek, tehát tudtam, hogy valamit változtatnom kell az életemben, hogy ebből a parázna kapcsolatból ki kell, hogy szakadjak, hogy egy realizálhatót keresek esetleg, és akkor elhívott egy kedves ismerős, aki már többször hívott gyülekezetbe, de most egy szeretett vendégségbe hívott, és ott találkoztam Istennel, és társat kerestem, de egy nem kézzelfogható társra találtam Istenben. és amikor a bűnrendezésre sor került, én egy pünkösdi gyülekezetbe találtam Istenre, akkor a bűnrendezésnél szembesültem azzal, hogy minden másra gondoltam, hogy mi lehet a depresszióm oka, de eszembe nem jutott, hogy ez a terhesség megszakítás lehet, de mikor ezt letettem a kereszthez, és testvérek imádkoztak, értem, akkor egy olyan mélyről felszakadó sírás tört rám, mint amit azok az anyák hallatnak, amikor a saját gyereküket temetik, és akkor ez jutatott erre a felismerésre, hogy igazából ez volt a probléma, mert valóban sokszor eszembe jutott, hogy hány éves lenne már a gyerek, már mit tudna csinálni, hogy már 3 gyereket felneveltem, miért is nem választottam, hogy ő legyen, hogy most a 3 gyerekem már felnőtt, de ő még itt lenne velem. És akkor ezek mind annyira mardostak. Mégsem gondoltam, hogy ez lehet a depresszió oka. És akkor elmentem egy séta az életért rendezvényre, amit ilyen bűnbánati sétának mondtak, és akkor ott javasolta a szervező, hogy ismerkedjek meg jobban az életvédelemmel, és így a Kiáltás az Életért Egyesületnél tanultam az Istenfélő tanácsadó képzést, ami ilyen válságterhesség esetén hogyan forduljunk empátiával, egy igazi odafordulással a problémás személyekhez, és utána meg megismertettek engem azzal is, hogy hogyan lehet a terhesség megszakításon át esettekkel lelki gondozáson nem csak a kegyelmet átadatni, hanem hogy az önvádat is feldolgozni, illetve az el nem gyászolt gyermekvesztés fájdalmát hogyan lehet egy teljes felszabadítással fordítani. Szóval ezek az alapok voltak, és mivel egy életvédő imacsoportnak is a tagja lettem, ott jött Téglási Imre, az Alfa Szövetség vezetője, ő hozta el Magyarországra ezt a 40 nap az életért imaszolgálatot, ami 2007 óta világszerte egyre több városban kerül megrendezésre. Annak az első eseménynek a koordinátora volt, 40 napon keresztül napi 12 órában imádkoztunk az budapesti Szent István kórház előtt, és megtapasztaltam azt, hogy Isten meg sokszorozta az erőmet, hogy munka mellett mégis tudtam ott szolgálni, és még a koordinációban is részt venni, és hogy Isten a semmiből előhívta az embereket, hogy ezt az imaszolgálatot a vállalásunkhoz híven meg tudjuk valósítani. És ez buzdított arra, hogy mivel nem találtam mást, aki ezt újra szervezte volna, az az első csapat túl nagy falatnak gondolta, és nem mert újra belefogni a szervezésbe, de nekem nem volt békességem, nyugalmam benne, és akkor 2021-ben már nyugdíjasként úgy gondoltam, ha esetleg nem jön elég imádkozó, akkor én ott leszek, és nem szólítjuk meg ott az embereket a kórház előtt, mert nem tudjuk ki milyen céllal megy a kórházba, de az imádságos jelenlétünk, az igei pozitív üzenetek, azok lehetőséget adnak az arra járóknak arra, hogy ott ők megszólítsanak minket, hogyha van kérdésük.
Nagyon elgondolkodtató volt, és nagyon megérintő, amit most így tanúságtételül elmondott itt a rádióhallgatók számára. Valóban a Jóisten kegyelmével meg lehet szabadulni a bűntudattól, a depressziótól, attól az önvádtól, hogy mi lett volna, ha nem teszem ezt meg?
Igen, én ezt éltem át. Én vagyok egy ilyen tanúbizonyság, amire vannak mások is természetesen, de azt láttam meg ebben, hogy az ördög iszonyatos, erős kötelékeket rak azokra a személyekre, és nem csak az édesanyákra, akik a terhesség megszakítással érintettek, hiszen annak a gyermeknek lett volna édesapja is, és a hozzátartozók, vagy az ismerősök, akik rábeszélték esetleg a válsághelyzetben levő kismamát, és sőt, sajnos érintettek azok is, akik ezt a beavatkozást el kellett, hogy végezzék. Tehát nem elítélés az, ami ezt kimondatja velem, hanem inkább az, hogy a törvényi kötelezettség miatt a kórházakban kell, hogy legyen ilyen tím, akik ezeket a beavatkozásokat elvégzik, és bár sok orvosi és egészségügyi dolgozó élhet a lelkiismereti szabadsággal, az kérdés, hogy a kollektíva ezt milyen mértékben tudja elhordozni, hogy ne érezzék azt, hogy nekik csak a rossz része maradt. És ezért látom azt fontosnak, hogy őértük is, tehát az egészségügyi dolgozókért is nagyon fontos imádkozni, hogy merjenek ezzel a jogukkal élni, és akár ők is próbáljanak hatást gyakorolni arra, hogy valami fajta változás történjen. Nem mondom, hogy segítene nagy mértékben a törvényi változás, mert a mostani társadalmunk az abortusz fájdalmával annyira át van itatva, mert 1956 óta, amikor Magyarországon legalizálták a terhesség megszakításokat, azóta 6,5 millió honfitársunk lett ennek az áldozata. És azt látjuk, hogy amelyik családban volt már ilyen beavatkozás, az többnyire ismétlődik az a következő generációkban. Tehát a halász szellemisége, amelyik családba beköltözik, az valóban az ige szerinti módon öl, rabol és pusztít. És itt akkor most az is nyilvánvalóvá válik, hogy ez nem felekezet függő, hogy ki imádkozik ezért, hanem nagyon fontos lenne a megfogant életek megmentése mellett az is, hogy Krisztus teste összeépüljön, hogy a halál szellemiségével vegyük fel a harcot. Jézus Krisztus a kereszten ezt a halált legyőzte, és mi keresztények együtt, különböző felekezetűek vagyunk hivatottak arra, hogy ennek a győzelemnek érvényt szerezzünk ebben a világban, só és világosságként járva. És sokan mondják, hogy de hát én otthon is imádkozhatom. Igen, imádkozhat otthon is, de ha otthon imádkozik, akkor azok, akik válsághelyzetben vannak, azok nem találkoznak velünk, és nem mondhatjuk el nekik, hogy igen, vannak olyan segítségnyújtó szervezetek, akikhez, ha odafordulnak, akkor a gondjaikban, bajaikban a számukra lehetőségként adódó bármelyik bekapaszkodva tudják mégis az életet választani. Nem mi, akik ott imádkozzunk, vagyunk erre mindannyian felkészültek, hangsúlyoznám itt, hogy ez egy imaszolgálat, hanem vannak a honlapunkon is elérhető segítségnyújtó szervezetek, akiket ajánlunk arra, hogy empatikusan, korrektül, felvilágosítva tudjanak az életük ebben a nehéz helyzetében egy körültekintő döntést hozni. Senkire nem erőltetik ezek a szervezetek azt, hogy babát mindenkit megtartsa, hanem csak egy körültekintő lehetőség is vizsgálatot segítenek tartani a számukra.
Thank you.
Kedves hallgatóink, vendégünk Hajdani Józsefné, a 40 nap az életért imaszolgálat koordinátora.
Igaz, hogy most elsősorban arról beszélünk, és az öntanúság tételében is ez szerepelt, hogy milyen sok család érintett, milyen sok édesanya, édesapa, közvetlen hozzátartozó, és hát nyilván egészségügyi dolgozó is, de ezek még mindig azok a számok, vagy azok a mutatók számomra, amelyek azt mutatják meg, hogy ahol már megtörtént az élet elvétele, Hogy ők milyen sokan vannak. Fontos az imádság, de nagyon fontos úgy gondolom, hogy prevenciós jelleggel valamilyen formában elérjük a fiatalokat. Erre vonatkozók milyen kezdeményezésük van?
A közreadott életvédő szervezetek, amik egy ilyen segítségnyújtók, dokumentum formában a honlapunkról letölthető. A honlap címe a 40napazéletért.hu. Ezen dolgozik, tehát igen, az életvédelem milyen több területből áll, egy részről a felvilágosítás, a segítségnyújtás a bajba jutottaknak, és a harmadik terület az pedig a terhesség megszakításon átesett személyeknek a gyermekvesztés fájdalmának a feldolgoztatása. A felvilágosításra valóban nagyon nagy szükség lenne, és úgy látom, hogy az élet minden területén, tehát kezdve a kisgyerekes családoknál, ahol a legkisebb gyerekeket is kell arra készíteni, hogy mit tegyen, akkor, hogyha a fehérmelművel elfedett területét valami illetéktelen személy akarja érinteni, mert hogyha eltitkolja a szülő előtt, hogy vele ilyen történt, akkor a szülő nem tud cselekedni. Tehát, hogy ki kell alakítani egy olyan kommunikációt, hogy ez ne történhessen meg. Hasonló szituáció kisiskoláskorban, amikor esetleg valamelyik osztálytárs valamikor megmutat egy olyan pornográf tartalmat, amit egyébként mi nem gondolnánk, hogy a mi gyerekünk számára elérhető, de hát a barátok is mondhatják azt, hogy el nem mond, hogy tőlem tudod ezt, vagy tőlem, én mutattam neked, és akkor ha tényleg nem mondja el otthon a gyerek, akkor a szülő megint ki van annak szolgáltatva, hogy nem tud a problémáról, és nem gondolja, hogy intézkedni kellene. És aztán jön a kiskamaszkor, amikor már a nemi hormonok elkezdenek működni, de még a kellő felelősségtudat, az még nincs ehhez kialakulva, párosítva. Több olyan szervezet is van, például a boldogságkeresők.hu oldalon is van egy ilyen szolgálat, akik a kiskamaszoknak nyújt segítséget az élet több kérdésében, többek között a szexuális felvilágosítás terén is, annak érdekében, hogy életük kezdetén jó döntéseket kezdjenek hozni, hogy ennek a hatásai továbbra is jó eredményekkel, jó gyümölcsökkel járjanak. És aztán jönnek az egyetemisták, akikre nagyon nagy szükség lenne az életvédelembe, azért, mert meg a középiskolásokra is, hiszen már az ő korosztályukban adódnak ezek a helyzetek, hogy akár egy első alkalommal is megfoganhat egy baba az első szexuális kapcsolatnál, és nyilván, hogy nem tervezték esetleg még nem egy stabil párkapcsolatban, és hogy nehezen érjük el idősebb korosztályok ezeket a fiatalokat. A saját korosztálybeliek lehetnének azok, akik felhívhatják a figyelmet a kortársaiknak arra, hogy vannak segítségnyújtó szervezetek, hogy ők hozzáforduljanak, ne az legyen az első, hogy titokban valamiképpen intézzük már el, hogy ne tudjon róla senki. És ezért keressük azokat a fiatalokat, akik erre nyitottak, hogy rövidebb, gyors talpaló képzéssel akár valami fajta ismereteket azért mégis tudjanak szerezni, hogy legyen valamennyi rálátásuk a problémára, és így tudják ezeket ajánlani. És hát várjuk a következő korosztályokat, akár a nagymamákat is, akik esetleg már nem tudnak úgy tevékenyen nagyon részt venni dolgokban, hogy legyenek ők akár, akik imádkoznak az unokáik születéséért, hogy legyenek újabb generációk, és hát persze nagy fontosságú lenne, hogy az életvédő szervezeteket is tartsuk úgy előtérben, hogy akár önkéntes munkával, vagy anyagi támogatással segítsük azt, hogy eredményesen és hatékonyan tudjanak segítséget nyújtani.
40 nap az életért, ami szeptember 24-én indul. Budapestről indult ez a kezdeményezés, de az évek során számos nagyváros csatlakozott. Kiket várnak ezekre az eseményekre?
Igen, Budapesten indultunk, és kezdettől fogva az volt a Istenhez a kérésem, hogy segítsen ezt a napi 12 órás szolgálatot megvalósítani, és az volt a vágyam, hogy óránként 2-3 imádkozó legyen a helyszínen. 9 kampányon vagyunk túl, tavasszal és ősszel vannak ezek a kampányok Budapesten, hát még a tavaszi kampányban is volt olyan óra, amikor valaki egyedül volt a helyszínen, de Isten jelenléte mégis megtapasztalható, mert valóban egyre több városból emelkednek fel olyan személyek hozzám hasonlóan, akik annyira fontosnak érzik ezt, hogy a saját városukban is elkezdik ezt az ima szolgálatot meghirdetni, és egy-egy olyan kórház előtt imabőjtbék és jelenlétet tartanak ők is. Nem minden városban van napi 12 órában, de ezeknek az elérhetősége szintén az említett honlapon 40napazéletért.hu oldalon megtalálható kampányok címszó alatt. Jelenleg az őszi kampányban 8 város lesz, 3 új város csatlakozott, most a Karcag, Salgótarján és Szeged, de vannak olyan városok is most az őszi időszakban, akik most nem tartanak kampányt, de tavasszal újra lesz majd, ezek most háttérből imádkoznak. A többi város az őszi kampányban az Budapest után említett Karcag, Kistarcsa, Salgótarján, Székesfehérvár, Szombathely és Zalaegerszeg. Tehát mindenki a hozzá közelebb eső helyszínre érkezhet, és hát nagyon vágyom arra, hogy egyre több településen akarják az élet kultúráját erősíteni ezzel az imádságos jelenléttel.
Kedves hallgatóink, Hajdani Józsefnével, a 40 nap az életért ima szolgálat koordinátorával Papi Edikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise Nagyszombatról. Krisztus a mindennapos szenvedés poklába is elhozza nekünk a fényt. 14. Leó az újságíróknak Castel Gandolfóban. Palesztina elismerése segít, de a párbeszéd megszakadt. A pápa a párbeszéd és a harmónia előmozdítására buzdítja a Rómában élő indonézeket. Ábrahám ősi földjének keresztényeihez indulok nunciusként, mint Krisztus hírnöke, interjú Wachowski érsekkel.
Leó pápa katekézise Nagyszombatról. Krisztus a mindennapos szenvedés poklába is elhozza nekünk a fényt. Szeptember 24-én szerdán délelőtt a pápa folytatta katekézisét Nagyszombatról, ezúttal arra mutatva rá, hogy Krisztus a legmélyebb sötétségbe is eljut hozzánk. A fájdalom, a magány, a bűn, az Istentől és a többi embertől való elszakadás pillanataiban. Fölemel, visszahoz a fényre, új életet ad nekünk. Nem ítélkezik, hanem kézen fog. Tanúskodik Isten gyöngét szeretetéről és irgalmasságáról. Az ősziesen borult időben, majd szemerkélő esőben, a Szent Péter téren mintegy 35 ezer zarándok gyűlt össze, hogy meghallgassa Leó pápa tanítását, részesüljön áldásából. Az audiencia elején negyed órán át járt körbe a Szent Atya pápa mobilján az őt éjjenző hívek sorai között. Számos kisgyermeket fölemeltek hozzá, ő pedig megpuszilta, megáldotta őket. Katekézisében folytatta a múlt héten megkezdett gondolatokat Nagyszombat misztériumáról.
Il giorno del mistero pasquale in cui tutto sembra immobile e silenzioso, mentre in realtà si compie un'invisibile azione di salvezza.
A húsvéti misztérium e napján minden mozdulatlannak és csöndesnek tűnik, mialatt azonban az üdvösség láthatatlan működése megy végbe. Krisztus leszáll a pokol birodalmába, hogy elvigye a feltámadás hírét mindazoknak, akik a halál sötétjében és árnyékában vannak. Ez az esemény, amelyet a liturgia és a hagyomány átörökített nekünk, Istennek az emberiség iránti szeretetéről való legmélyebb és legradikálisabb gesztusát jeleníti meg. Nem elég kimondani vagy hinni, hogy Jézus értünk halt meg. Föl kell ismernünk azt is, hogy szeretetének hűsége ott akart ránk találni, ahol mi magunk elvesztünk, ahová csak a fény ereje jut el, amely képes áthatolni a sötétség birodalmán. Ezzel kapcsolatban Leó pápa emlékeztetett, hogy a pokol bibliai felfogásban nem csupán egy hely, mint inkább egy létállapot. Az az állapot, amikor meggyengül az élet, amikor a fájdalom, a magány, a bűn, az Istentől és a többi embertől való elszakadás uralkodik. Krisztus elér minket ebben a szakadékban is, áthatul a sötétség birodalmának kapuján. Belép úgymond magának a halálnak a házába, hogy kiürítse azt, hogy kiszabadítsa annak lakóit, egyesével kézen fogva őket. Ez annak az Istennek az alázatossága, aki nem torpan meg bűnünk láttán, aki nem ijed meg az ember végső visszautasítása előtt. Péter apostol első levelében azt mondja, hogy Jézus, aki a lélek szerint életre kelt, elment, hogy a börtönben lévő lelkeknek is hirdesse az üdvösséget. Ez az egyik legmeghatóbb kép, amelyet nem a kanonizált evangéliumok dolgoztak ki, hanem egy apokrif szöveg, amelyet Nikodémus evangéliumának hívnak. Ez a hagyomány úgy tartja, hogy Isten fia belépett a legnagyobb sötétségbe, hogy elérje legutolsó testvéreit is, és oda is elvigye világosságát. Ebben a gesztusban megtaláljuk a húsvéti örömhír minden erejét és gyöngétségét. Sohasem a halálé az utolsó szó.
Questa discesa di Cristo non riguarda solo il passato, ma tocca la vita di ciascuno di noi.
14. Leó pápa rámutatott, hogy Krisztusnak ez az alászállása nem csupán a múltra vonatkozik, hanem valamennyiünk életét érinti. A pokol nem csak a halottak állapota, hanem azoké is, akik a halált, a rossz és a bűn miatt élik meg. Ez a magány, a szégyen, az elhagyatottság, a küszködés mindennapos pokla. Krisztus belép az összes ilyen sötét valóságba, hogy tanúskodjon nekünk az Atya szeretetéről. Nem azért, hogy ítélkezzen, hanem hogy megszabadítson. Nem azért, hogy hibáztasson, hanem hogy üdvözítsen. Feltűnés nélkül teszi ezt, Lábújhegyen, mint aki egy kórházi terembe lép be, hogy vigaszt és segítséget hozzon. Leó pápa katekézisében az egyházatyák tanítására emlékeztetett, akik ezt gyönyörűen úgy írták le, mint találkozást Krisztus és Ádám között. Ez a találkozás jelképez minden lehetséges találkozást Isten és az ember között. Az Úr leszáll oda, ahol az ember félelmében elrejtőzött. Nevén szólítja, kézen fogja, fölemeli, visszahozza a fényre. Ezt teljes hatalmában teszi, de egyben végtelenül gyöngéden, mint az apa gyermekével, aki attól fél, hogy már nem szeretik. A feltámadás keleti ikon ábrázolásában Krisztus úgy jelenik meg, hogy áttöri a pokol kapuját, kitárja karját, megragadja Ádám és Éva csuklóját. Nem csak önmagát menti meg, nem egyedül tér vissza az életbe, hanem magával hozza az egész emberiséget. Ez a feltámadott valódi dicsősége, jelentette ki a pápa. A szeretet hatalma, annak az Istennek a szolidaritása, aki nem nélkülünk, hanem csak velünk együtt akar megmenekülni. Azé az Istené, aki csak úgy támad föl, hogy átöleli minden nyomorúságunkat, és egy új életre kelt minket. Nagyszombat tehát, a mai katekézis témája, az a nap, amelyen az ég még mélyebben meglátogatja a földet. Olyan időszak, amikor az emberi történelem minden sarkát megérinti húsvét világossága. És ha Krisztus képes volt odáig leszállni, akkor senki nem maradhat kizárva megváltásából. Még a mi éjszakáink sem, a legősibb bűneink sem, elszakadt kötelékeink sem. Nem létezhet olyannyira tönkretett múlt, olyan bűnös történet, amelyet ne tudna megérinteni az irgalmasság. Kedves testvérek, fordult a zarándokokhoz a Szent Atya. Isten számára az alászállás nem kudarc, hanem szeretete beteljesítése. Nem bukás, hanem az az út, amelyen keresztül megmutatja, hogy az ő szeretete számára egyetlen hely sincs túl messze, egyetlen szív sem lehet túl zárt, egyetlen sír sem lehet túlságosan lepecsételve. Ez megvigasztal, támogat minket. És ha olykor úgy tűnik, hogy elértük a mélypontot, Ne feledjük, ez az a hely, ahonnan Isten képes egy új teremtést kezdeni.
Una creazione fatta di persone rialzate, di cuori perdonati, di lacrime asciugate.
Egy olyan teremtést, amelyet fölemelt emberek, megbocsátott szívek, felszárított könnyek alkotnak. Nagy szombat az a csöndes ölelés, amellyel Krisztus bemutatja a teremtést az atyának, hogy elhelyezze azt üdvösség tervében. Zárta szerda délelőtti katekézisét 14. Leó pápa.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Leó pápa az újságíróknak Castel Gandolfóban. Palesztina elismerése segít, de a párbeszéd megszakadt. Kedden este, mielőtt elhagyta Castel Gandolfót, hogy visszatérjen a Vatikánba, újságírók kérdéseire válaszolva, 14. Leó kijelentette, hogy a Szentszék már évek óta elismerte a kétállami megoldást, és hogy meg kell találnunk a módját, hogy minden népet tiszteletben tartsunk. Európában vannak, akik eszkalációra törekszenek, és ez egyre veszélyesebb, mondta a pápa, aki ragaszkodott a fegyverletétel szükségességéhez. Este 9 óra körül lépte át 14. Leó a Castel Gandolfói Villa Barberini kapuját, ahová hétfőn érkezett, és mielőtt elindult volna a Vatikánba, megállt, hogy beszéljen az újságírókkal, akik délután óta várták. A pápa nem riadt vissza az újságírók kérdéseitől, és amikor a palesztin ügyről kérdezték, kijelentette. A Szentszék már évek óta elismerte a két állami megoldást. Meg kell találnunk a módját, hogy minden népet tiszteletben tartsunk. A palesztin állam elismerése segíthetne, de jelenleg a másik oldalon nincs igazán hajlandóság a meghallgatásra, így a párbeszéd jelenleg megszakadt. Gázával kapcsolatban Leó pápa arról számolt be, hogy kedden délután felvette a kapcsolatot a Szent Család plébániával. Hála Istennek jól vannak a plébánián, de a támadások egy kicsit közelebb vannak. Európával és Oroszország behatolásaival kapcsolatban Leó pápa rámutatott, hogy valaki eszkalációra törekszik, ez egyre veszélyesebb. Ezután hangsúlyozta a fegyverletétel szükségességét, a katonai előrenyomulás megállítását és a párbeszédhez való közelebb kerülést, hozzátéve, hogyha Európa valóban egységes lenne, sokat érhetne el. Az újrafegyverkezéssel kapcsolatban a pápa elismerte, hogy ezek politikai kérdések, amelyek szintén Európán kívüli nyomás miatt vannak, és amelyekről jobb nem nyilatkozni. Végül a Szentszék diplomáciai fellépésével kapcsolatban a pápa kifejtette. Folyamatosan beszélünk a nagykövetekkel, az államfőkkel is, amikor jönnek, megoldást keresünk. Néhányukkal megbeszélésekre került sor, összegezte a pápa. A pápa a párbeszéd és a harmónia előmozdítására buzdítja a Rómában élő indonézeket. 14. Leó pápa hétfőn audiencián fogadta a Rómában élő indonéz katolikusokat. Ferenc pápa apostoli útjának első évfordulója, valamint a Szentszék és Indonézia közötti diplomáciai kapcsolatok 75. évfordulója alkalmából. Beszédében emlékeztetett arra, hogy a Szentszék a dél-kelet-ázsiai nemzettel függetlensége óta együtt jár. Ezek a kapcsolatok a tiszteletre, a párbeszédre, valamint a béke és a harmónia iránti közös elkötelezettségre épülnek. Leó pápa Ferenc pápa indonéziai apostoli útjára, mint különleges látogatásra emlékeztetett, amely elmélyítette ezt a bátorságot. A vallásközi párbeszéd kiemelt szerepet kapott az elhunyt pápa útja során, különösen az Isztiklál mecsetben tett látogatása alkalmával, ahol közös nyilatkozatot írt alá a főimámmal az egység előmozdításáról az emberiség javára. Ez a találkozó önmagában is a hit és az egység jó gyümölcseinek jele, mondta Leó pápa. Még otthonotoktól távol is megőrzitek élénk hagyományaitokat, és törődtök egymással. Indonéziát a világ legnépesebb muszlim közösségű nemzetének tartják, a katolikusok pedig a lakosság körülbelül 3%-át teszik ki. A pápa kiemelte az indonéz keresztények és nem keresztények közötti erős kötelékeket, amelyek szerinte megtestesítik a nemzet mottóját, egység a sokszínűségben. Ahogy Ferenc pápa Jakartában mondta, Indonézia népei egyesítő szövetet alkotnak, amikor a közjó keresése köti össze őket, sőt, a harmónia fenntartása a sokszínűség közepette olyan, mint egy finom, mindenkire bízott kézműves munka. Leo pápa nagyra értékelte a külföldön élő indonéz katolikusok azon vágyát, hogy szolidaritást tanúsítsanak az új migránsok befogadásával, miközben megosztják kultúrájukat a helyi közösségekkel, mondván, hogy ők a találkozás kultúrájának példáját kínálják fel. Arra buzdítalak benneteket, hogy legyetek a szeretett közösség profétái egy olyan világban, amely oly gyakran törekszik a megosztásra és a provokációra, fogalmazott Leo pápa. A párbeszéd útja, a barátság útja kihívásokkal teni lehet, de a béke értékes gyümölcsét eredményezi. Végezetül 14. Leo pápa arra kérte a Rómában élő indonézeket, hogy legyenek hűséges katolikusok és büszke indonézek, akik az evangéliumnak és a társadalmi harmónia építésének szentelik magukat. A boldogságos Szűz Máriára, az egyház anyjára bízta őket, és imádkozott, hogy továbbra is legyenek hídépítők a népek, a kultúrák és a vallások között.
Ábrahám ősi földjének keresztényeihez indulok nunciusként, mint Krisztus hírnöke. Interjú Vachowski érsekkel. 14. Leó pápa szeptember 18-án Irak apostoli nunciusává és egyidejűleg címzetes érsekké nevezte ki Miroslav Stanislav Vachowski prelátust, aki 2019 óta a Szentszék államokkal való kapcsolatokért felelős helyettes titkára volt, Paul Richard Gallagher érsek titkár közvetlen munkatársaként. Vachowski prelátus 1970. május 8-án született a lengyelországi Pis községben, a római Lateráni Egyetemen szerzett kánonjogi diplomát. 1996-ban szentelték pappá, 2004. július 1-én lépett a Szentszék diplomáciai szolgálatába, majd Szenegál apostoli nunciatúráján, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség melletti állandó képviseleten, az Európai Biztonság és Együttműködési Szervezetnél, az EBSZ-nél, az ENSZ bécsi irodájának szakintézményeiben, majd a lengyelországi apostoli nunciatúrán dolgozott, végül pedig 2019-től az államtitkárságon. Anyanyelvén túl beszél olaszul, franciául, angolul, spanyolul és oroszul. A Vatikáni Rádiónak adott interjújában Vachowski érsek kiemelte: kinevezésemet Isten irgalma és bizalma megnyilvánulásaként kezelem, amelyet nem érdemlek meg. Valamilyen titokzatos okból a Jóisten egy lengyel fiút a mazori tavak környékéről papnak hívott, bár ő nem volt különösebben tehetséges. Ez a mély alkalmatlanság érzete azonban nem akadályozta meg őt abban, hogy bízzon az Isten kegyelmében, semmint saját korlátozott képességeiben. Segített neki Pál apostol tanítása: elég neked az én kegyelmem. Ma az Úr ismét hív, és én újból Isten kegyelmére hagyatkozom. Irakba szóló új küldetése kapcsán megjegyezte: nagyon örülök, hogy oda küldenek, ahonnan Ábrahám származott, aki három vallás hitének közös atya, aki az Úristen barátja. Egy ősi egyházba küldenek, amely az evangélium apostoli igehirdetésére épül. Felidézte, hogy 10 évesként a bérmálás szentsége vételekor a Tamás nevet választotta, aki éppen ennek az ábrahámi földnek lett az apostola. Az iraki egyház helyzetét így látja: egy olyan egyház, amely nem csak akkor őrizte meg a hitet, amikor virágzott, hanem akkor is, amikor mártírok egyházává lett és üldöztetés szenvedett. Az országban élő keresztények számának drámai csökkenése ellenére fontos szerepüket a hatóságok és az iraki társadalom is nagyra értékeli, mert egyensúlyozó szerepet játszanak a viták és súlyos konfliktusok sújtotta ország stabilitásában. nunciusként betöltött szerepéről vallja, hogy az nem csak diplomáciai feladat, hanem mindenek előtt lelki küldetést is jelent, hiszen minden apostoli nuncius a Szentatya képviselője, akinek szolgálata a helyi egyházak és Róma közötti közösség elmélyítését szolgálja. Ebben feltétlen fontos szerepet játszik az imádság, amelyben Isten kegyelmét kéri ő, kísérje őt mindig, hogy eszköz lehessen az ő kezében.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
Nap verse.
Zsoltár férfi hangra. Tudod, hogy érted történnek mindenek, mit busulsz? A csillagok örök forgása néked forog, és hozzászól, rád tartozik, érted van minden dolog a te bűnös lelkedért. Ó, hidd el nékem, benned a cél, és nálad a kulcs. Madárka tolla se hull ki, ég se zeng, föld se remeg, hogy az Isten rád ne gondolna. Az Isten sem értheti meg, aki téged meg nem ért. Mert kedvedért alkotott mennyet és földet és tengereket, hogy benned teljesedjenek. S korok történetét szerezte meséskönyvedül, s napba mártotta ecsetét, hogy kifesse lelkedet. Kinek színezte a hajnalt, az alkonyt, az emberek arcát, mint te neked? És kinek kever sorsokat és örömet és bánatot, hogy gazdag legyen a lelked? És kinek adott annyi bús szerelmeket, szerelmek bűnét és gyászát? S hogy bűn és gyász egy súlyú legyen, eleve elosztott számodra szépen derűt és borút, sorsot és véletlent, világnyomorát, inséget, háborút, mindent a lelkedre mért öltön gyanánt. Úgy van, eónok zúgtak, tengerek száradtak, hogy a lelked legyen. Császárok vétkeztek, seregek törtek, hogy megkapd azt a bút, amit meg kellett kapnod, és világok vihara fújt a te bűnös lelkedért. Mert ne gondolt, hogy annyi vagy, amennyi látszol magadnak. Mert mint látásodból kinőtt szemed és homlokod, úgy nagyobb részed énedből. S nem ismered föl sorsod és csillagod tükörében magadat. És nem sejted, hogy véletleneid belőled fakadnak. és nem tudod, hogy messze napokban tennen erőd ránk, és a planéták félrehajlítják pályád előtt az adamant rudakat.
Babits Mihály Zsolter Férfi hangra című versét Gábor Miklós előadásában hallották. Babits 1883. november 26-án született Szekszárton vallásos értelmiségi család gyermekeként. Érettségi után a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarára iratkozott be, latin-magyar szakon szerzett diplomát. Négyesi László híres stílus gyakorlatain ismerkedett meg Juhász Gyulával és Kosztolányival. Gimnáziumi tanárként dolgozott, első művei a Nagyváradon kiadott a Holnap című antológiában jelentek meg 1908-ban. A következő évben jelent meg első verses kötete a Levelek Iriszkoszorújából, első regényét a Gúlya Kalifát 13-ban írta, ekkor kezdte el lefordítani Dante isteni színjátékát is, amiért később az olasz állam Sanremo díjjal tüntette ki. Játszottam a kezével című 1915-ös szerelmes verse megjelenésekor hazafiatlansággal vádolták, elvesztette tanári állását. 18-as megalakulásakor a Vörös Marti Akadémia alelnöke, később elnöke lett. Tagja volt a Kisfaludi Társaságnak és kizárásáig a Petőfi Társaságnak. A Nyugat fő munkatársa, majd egyetemi tanár, de csak a Tanácsköztársaság bukásáig. 1927-től a Baumgarten alapítvány kurátoraként dolgozott, így a magyar irodalmi életben nagy befolyásra tett szert. Munkatársa volt a Benedek Marcell főszerkesztésében megjelent irodalmi lexikonnak is. 29-ben lett főszerkesztője a Nyugatnak, a kor legmeghatározóbb magyar irodalmi folyóiratának. Babits Mihály 1941. augusztus 4-én hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Uram, nem kísérlem meg, hogy behatoljak lényed gazdagságába, mert semmiképpen sem mérhetem azzal össze értelmemet. Mégis, vágyom valamennyire megismerni igazságodat, amit hisz és szeret az én lelkem. Mert nem azért törekszem az értésre, hogy higgyek, hanem hiszek, hogy értsek. Mert azt hiszem, hogy ha nem hiszek, nem foglak megérteni. Azért tehát, Uram, aki megadod a hit értését, add meg, amennyire tudod, hogy javamra szolgál, hadd értsem meg létedet hitünknek megfelelően.